Együtt tekintsünk most egy távoli eseményre, amely térben és időben úgy tűnik, hogy távol van, és az a vágyunk, hogy viszont valóságában, csodájában közel kerülhessen hozzánk. Keressük meg a Márk írása szerinti evangélium 8. fejezetét, és az első 21 vers üzenetére figyeljünk, 4000 ember megvendégelése, jelkérés, illetve az Úr Jézus tanítása ennek kapcsán a fő gondolatai ennek az ige szakasznak. Márk evangélium a 8. fejezetéből, az első verstől hallgassuk fönnállva Isten igéjét. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek: miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták: 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és ezután áldást mondott, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000 voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt: miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze 1 kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt: vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk: mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok, nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek: 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták: 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte: még mindig nem értitek? Eddig van igénk, imádkozzunk. Urunk, ez az a kérdés, amelyet nem szeretnénk, ha nekünk is kellene mondanod. Éppen ezért arra kérünk, hogy adj nyitott szívet, értelmet, hogy értsük meg cselekedeteidet, nagyságodat, és életünket ne azok a számítások határozzák meg, amelyeket mi magunk tudunk elvégezni, hanem hadd írja felül ezt az a hit, amellyel te ajándékozol meg. Szenteld meg gondolatainkat, egész életünket, hogy ez a hit a hétköznapokban, az ünnepnapokban, egész életünkön olyan iránymutató lehessen, amely bátorságot, reménységet ad, és megoldást az életünkre. Így szeretnénk rád figyelni, meghallani a hangodat, és elhinni ígéreteidet. kegyelmedből cselekedj velünk irgalmasan. Amen. Kedves testvéreim, kedves, sok csodát megélt gyülekezet. Hiszem azt, hogyha visszatekintünk saját életútunkra, hívőségünkre, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a bibliai történet, amelyet felolvastunk, hallottunk, ismerős, hiszen Isten sok esetben segített a mi életünkben is, olyan kéréseinket hallgatott meg, amelyeknek emberileg nem volt megoldása, olyan utakon vezetett, ahol nem láttuk, hogy végig lehet menni, vagy olyan problémák, terhek kerültek félre az utunkból, amelyek korábban ledönthetetlen falként tornyosultak elénk. Ismerős hát az a történet, vagy azok a történetek, amikor az Úr Jézus megjelenik, amikor az ő cselekedetei az emberi várakozásokat messze felülmúlják, és hitet ébreszt a hallgatók, a körülötte lévők szívében. Hadd kérdezzem csak, hogy vajon azok a megtapasztalások, amelyek mögöttünk vannak már, segítenek-e a mában és a holnap felé vezető úton, vagy a régi csodáit az életünknek elhelyezzük a múltban, és ma újra hitetlenül, kétségek között tekintünk előre, mondván, hogy a csoda régen volt, akár az Úr Jézus földönjárásakor, akár a mi hívő életünk korábbi szakaszaiban, és ma ugyanúgy megtorpanunk, megrémülünk egy-egy feladattól, problémától, és nem várjuk, nem hisszük azt, hogy Isten csodát tud tenni. Sokan ismerik bizonyára azt a történetet, talán én magam is említettem már, hogy valaki egyszer hittel, idézőjelben mondott, hittel imádkozott azért, hogy közte és a tenger között lévő hegy tűnjön el reggelre, ugorjon a tengerbe. Van erre igei bátorítás, hogyha valaki hittel ilyet tesz, akkor az megtörténhet. A mi emberünk este imádkozott, és amikor reggel fölébredt, és ugyanott volt a hegy, így válaszolt, tudtam. Hányszor és hányszor imádkozik úgy a hívő ember, hogy tudja, hogy úgysem valósul meg, legalábbis úgy gondolja, vagy nem hiszi, vagy nem is akarja igazán hinni, csak valami különös módon mégis imádságot mond. Ezen a délutánon az Úr Jézus Krisztus azt kérdezi tőlünk, hogy vajon értjük-e az ő hatalmát, csodatételeit, erejét. Értjük-e azt a szeretetet, amely a szívében van, azt a segítőkészséget, amellyel a mi problémáinkat is megismeri, és azokon akar segíteni. Egy személyes történetet hadd mondjak el, nem szeretné, vagy nem tudjuk beazonosítani a történetet, nagyon régen történt, és nagyon messze innen. Fiatalok voltunk még, és egy nem túl jó állapotú autónk volt, és szerettük volna valami jobbat helyette, mert elég bizonytalan volt vele, ha elindultunk, hogy célba érkezünk-e. Talán mondanom sem kell, egy rossz Dacia volt ez, épp elég küzdelmet jelentett. És volt egy jómódú barátom, aki azt mondta, hogy ő segít ezt a problémát megoldani. Hát én nagy mosollyal érkeztem hozzá, amikor azt mondta, hogy beszélgessünk, üljünk le, és nézzük meg, hogy vajon mi történhet, hogy lehet ami problémánkat megoldani, egy szegény fiatal lelkipásztornak hogy tud ő segíteni. És amikor leültünk, akkor azt mondta, nézzük meg, hogy mennyiért lehet eladni ezt az autót. Nagyjából fölmértük, azt mondja, most beszéljük meg, hogy ebből mit lehet venni. Aztán erről beszélgettünk, utána befejeztük a beszélgetést, és kiki az ő útára tért. Nem nagyon akart segíteni, engem egy kicsit, mintha csábított, vagy ígérgetett volna, azt hittem, hogy a segítség többből fog állni, ennyit magam is tudtam volna tenni. Az a bibliai történet, amelyet most felolvastunk, az Úr Jézus Krisztusról szól, aki egy hasonló helyzetben lévő sokasságra ránéz, és azt mondja, hogy szánakozom a sokaságon, és nem leül velük, hogy megbeszélje a problémájukat, hanem magában elhatározza, valamit tenni szeretne. Mert vannak szükségben lévők, problémák, terhek között élők, és ő ezeken az embereken segíteni akar. Az ember gyakran csak tanácsokat ad, az Úr Jézus Krisztus sokkal többet annál. Mi a másik problémáját igazán megérteni sem tudjuk, ő érti, érzi a hozzáérkező sokaság éhségét, szükségét, és azt mondja, szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Szeretnék segíteni nekik, szeretném megajándékozni őket, szeretném, ha megelégedett szívvel, és hát tele gyomorral indulhatnának haza, hogy ki ne dőljenek az úton. Gondoljunk csak azokra a lehetőségekre, amikor valakiknek segíthetünk. Vajon van-e bennünk olyan együttérzés, mint az Úr Jézusban, hogy szánakozom azon, aki szükségben van, és ha módon van a segítségnyújtásra, akkor gondolkodom azon, hogy ezt hogy tehetném meg. Nem mindig nyíltan, nyilvánosan, néha a háttérből, úgyhogy nem is tudja az, akinek segítek, de mit tehetek a másikért, a testvéremért, mit tehetek azért, aki éppen szükségben van. Az Úr Jézus Krisztus nem kiáltja ki a nagy sokaságnak, hogy mit szeretne tenni. Nem hív össze egy alkalmi tanácskozást, hogy a sokaság képviselőivel, talán úgy leültetve őket, megtárgyalják, megszavazzák, hogy mire is lenne szükségük, mit tegyen ő, hanem hoz egy döntést, és mivel nála van a hatalom, a döntése megvalósul, cselekedetté lesz. És a mi életünkre is ugyanez vonatkozik. Nem tudom, hogy ezen a délutánon, ha körbenéz ebben az imaházban az Úr Jézus Krisztus, akkor mit mondhat? Ha rád néz, ha a szemedbe, a szívedbe tekint, akkor azt mondhatja, hogy gyönyörködöm benned. Azt mondhatja, hogy mindened megvan, bőségben élsz. Vagy azt mondja, hogy van ínséged, testi, lelki nyomorúságot, szükséget látsz. Netán szeretetteljes szánakozással tekint, és azt mondja, hogy segíteni akarok mindazon, amely terhel téged, szeretném, ha boldog lehetne az életed, már ezen a földön. Ha olyan lelki táplálékot és olyan testi javakat nyerhetnél, amelyekkel én tudlak megáldani. Szánakozik a sokaságon, és igyekszik mindent az emberekért megtenni, hogy akik hallgatták az ő tanítását, azok testi módon is nyerjenek áldást. Azt gondolom, hogy ez az indíték, amellyel az Úr Jézus a csodatételnek nekifog, ma ugyanúgy érvényben van, ugyanúgy ismer bennünket, ismeri a szívünk gondolatait, hétköznapi szükségeinket, és ezek irányába is elindul. Ő az Úr, és neki van hatalma ezt megtenni. Azért a szűk körrel mégis megosztja ezt az Úr Jézus, tanítványait bevonja ebbe a programba, és a tanítványok ezt mondják, miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Tessék csak elgondolni a tömeget. akik részt vettünk nagy konferenciák szervezésében, a Mabavit debreceni vagy nagyváradi ünnepén, tudtuk, hogy mekkora szervezést jelent 4, 5, 6, 7 ezer embernek a megelégítése, a megvendégelése. Milyen régen el kellett kezdeni megszervezni azt, hogy ezek az ételek odaszállításra, becsomagolásra, kiosztásra kerüljenek, hogy minden ékesen és jó rendbe történjen. Az Úr Jézus Krisztus látja a sokaságot, és a tanítványokat azt hiszem meg kellene értenünk. Először azt mondják, hogy Uram, ez lehetetlen. Te valamit tervezel, de ez nem valósulhat meg. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Lehetetlen. És ahogy a hívő ember gyakran széttárja a karját, és azt mondja Istennek, hogy Uram, amit te mondasz, vagy amit akarsz az életemben, az lehetetlen, így álltak elő a tanítványok. Gondolhatsz, dönthetsz, lehetnek terveid, Uram, ez az én életemben lehetetlen. Nem tudom, hányszor mondtunk már ilyet. A körülményekre tekintve, amikor a kőfal úgy látszik, hogy nem képes leomolni, amikor a tenger úgy összezárt, hogy annak szétnyílása esélytelennek látszik, amikor olyan a szomjúság, ki hinné, hogy a sziklából víz fakad, vagy ha keserű a víz, hogy az megédesedhet, ki hinné, amikor körbezárnak egy várost, hogy egyszer csak mégis szabad úton távozhatnak a városban lakók, ki hinné, hogy az oroszlán veremből élve ki lehet szabadulni, hogy a tüzes kemencéből menekülhet az Úr szolgája. Ki hinné, és azt mondják a tanítványok, Uram, miből tudná valaki ezt megoldani? Hadd hívjam testvéreimet arra, hogy miközben a kezünket talán elkezdjük széttárni, hogy ez reménytelen, utána gyorsan tegyük össze, és kezdjünk el imádkozni, talán az Úr Jézustól tanult imádsággal, hogy ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Nem látjuk még a holnap ételét, a holnap utánt, nem látjuk a következő éveket, évtizedeket, de hisszük, hogy a te kezedben van az életünk. Miből tudná valaki? Hát emlékezzünk vissza megtapasztalásainkra, és higgyük, hogy Isten a kevésből is tud sokat teremteni, és nagy sokaságot megelégíteni. Azért bevonja a tanítványokat, kérdezi, hogy hány kenyeretek van, ők elmondják, hogy 7. Hát egyáltalán nem sok, a tanítványoknak sem lenne túl sok ez az étel. És akkor az Úr Jézus megparancsolja a sokaságnak, hogy telepedjen le a földre, aztán veszi a 7 kenyeret, hálát adva megtöri, tanítványainak adja, hogy adják tovább, tegyék a sokaság elé. Szívesen lettem volna a tanítványok között. Gondoljuk csak el a történetet. Viszik az ételt, törik a kenyeret, és még mindig lehet törni belőle. És még mindig, és képtelen arra, hogy elfogyjon az, amit Jézus megáldott. És talán távolról egymásra néznek a tanítványok, és ragyog a szemük, és ámulva és csodálattal mennek, és adják az ételt a sokaságnak. Néhány kis hal van, az a fölött is áldást mond az Úr Jézus, és szétosztják, és a 4000 jól lakik. A 4000 nem tudta, hogy mi történik. A 4000 azt hihette, hogy valami különös kenyérszállítmány érkezett, maguk sem tudták, hogy honnan. Az Úr Jézus és tanítványai átélik a csodát, és aztán egyre több ember hallja meg, hogy az, aki tanította őket, az, aki szereti őket, adott számukra ételt. Nem mindig azért történik a csoda, hogy a csodát végző személye emelkedjék magasra, vagy hogy a csoda, mint fogalom, kerüljön be az emberek gondolkodásába. Nem maga a csoda a cél, hanem az, hogy a szükségben lévők élete és kérdései megoldódjanak, bármilyen módon is, Isten áldásával. És azért, hogy tanuljon a holnap érdekében az Úr tanítványa. A farizeusok azt tanulják meg ebből a történetből, hogy újabb jeleket szeretnének látni. A farizeusok annyira jutnak el az Úr Jézus csodáinak a meghallása után, hogy ki akarják állítani őt, mint egy mutatványost, és megpróbálják rávenni arra, hogy mint egy cirkuszi produkciót tegyen csodákat előttük a semmiből, talán egy kenyérből teremtsen sokat. Egy kicsiny ételből formáljon valami nagyot, amellyel egy sokaságot is meg lehetne elégíteni, és hadd lássák, és hadd újongjanak körülötte. Mennyei jelt követelnek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt, miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Kedves Krisztusban hívő gyülekezet, kedves testvéreim, mi nagyon sokszor szeretnénk ilyen csodákat, meg jeleket, és az Úr népe gyakran hivatkozik arra, hogy az Úr nekem ezt mutatta, azt mutatta, az Úr az én szavamra ezt és azt cselekedte. Jelentem, az Úr Jézus Krisztus nem idézhető meg a mi játékainkba, ilyen jellegű próbálkozásainkba. Tessék nagyon vigyázni vele. Csalódni fogunk, és csalódni fognak a körülöttünk lévők. Ha mi előállunk, és mint egy produkciót be akarjuk mutatni, hogy mit lehet tenni az Úr Jézus nevében. Sokan próbálják, sokan besegítenek a csoda megvalósulása érdekében, statisztákat megrendelve, hogy hihető legyen, hogy Jézus cselekszik. Ő azt mondja, hogy a csoda soha nem lehet öncélú, az valakik gyógyulását, megelégedését, bűnbocsánatát, szabadulását szolgálja. Nem lát jelt az a nemzedék, aki magát csak a csodát szeretné ismerni, és az azt végrehajtó urat nem fogadja el megváltójának, szabadítójának. Ezeket ott hagyja az Úr Jézus Krisztus, és ismét hajóba szállva elmegy a túlsó partra. Számomra félelmetes ez a mondat, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse, most meg azt halljuk, hogy az emberfia ott hagy némelyeket, akik pedig beszélnek vele, a közelében vannak, akik megtapasztalhatnák az ő hatalmát, csak rossz módon közelítik meg. Aki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad. Aki a saját érdekében, vagy különös csodalátás vágyával jön Jézushoz, attól ő elfordul és otthagyja. Bárcsak megszabadulnánk ezektől a vágyaktól, és az imént hallott történetet, a 4000 ember megvendégelésének a történetét nem ilyen módon akarnánk alkalmazni a hétköznapokban. Aztán egy másik színhelyen vagyunk most, az Úr Jézus tanítványaival hajóba szállt, elfelejtettek kenyeret vinni, újabb csoportot láthatunk magunk előtt, az Úr Jézus meg a tanítványokat, akik már megéheztek, és a hajóban egyetlen kenyér van. Ha logikusan végig gondoljuk az előbb történt eseményeket, akkor a tanítványok megtanulhatták volna már, hogy 7 kenyérből 4000 ember jól lakhat. Ha Jézus ott van, és ő veszi kezébe, és ő áldja meg ezt az eledelt. Azt mondhatnánk, hogy az első próbája van a csoda megismerésének, elfelejtettek kenyeret vinni, és ők elfelejtik azt is, hogy mit láttak. Tessék csak elgondolni a történetet, ülnek az okos tanítványok, összedugják a fejüket és tanakodnak. Nem tudom, mit mondhatott ebben a beszélgetésben Péter, Jakab, János, Máté, ki hogy szólt hozzá a beszélgetéshez, nagyon gondos tanítványok voltak, azt mondták, hogy fiúk, baj van. Hát nem gondoskodtunk eledelről. Mi lesz velünk? Hosszú az út, megéhezünk, hogy oldjuk meg a problémát. És ülnek, és minden észérvet előszednek, és azt mondják, hogy bizony, nem voltunk elég körültekintőek. És tanakodnak, és beszélgetnek, és gondolkodnak, úgy, ahogy mi szoktuk tenni a problémáink előtt. És az Úr Jézus azt kérdezi tőlük, hogy mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek, hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek, nem magatokban vagytok. A szükség és a segítő nem úgy viszonyul egymáshoz, ahogy azt ti gondoljátok. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek, azon, hogy nincs a holnap bebiztosítva, azon, hogy betegség, nyomorúság, feszült körülmények, munkahelyi gondok, és mi minden van az életetekben. Mit tanakodtok? Itt vagyok mellettetek, itt vagyok veletek a hajóban. És a csodát azért tettem, hogy alkalmazzátok, nem úgy, mint a farizeusok. Úgy látjuk, hogy a farizeusok még mintha jobban hinnének az Úr Jézus csodatevő hatalmában, ők szeretnék kiállítani, hogy valamit előttük is tegyen csodát. A tanítványok nem veszik észre, hogy ott van. Hogy a szükséghelyzetet újból meg tudja oldani. Mit tanakodtok? Még mindig nem veszitek észre? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Azoknak mondja ezt az Úr Jézus, akik ismerik őt, akik látták csodatételeit, hallották az ígéket, amelyeket prédikál. Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek. A memóriátokkal is baj van. Hát hol vagytok, kedves tanítványaim? És az Úr Jézus végig emlékezteti őket az öt kenyér megtörésére, meg a két halra. Emlékezteti a mostani hét kenyér megtörésére, az 5000, illetve a 4000 ember megelégítésére. A maradékra, amely a csodatételek után bizonyította, hogy mindenki jól lakott, és fölteszi az Úr Jézus a nagy kérdést, hogy még mindig nem értitek? Azon gondolkodtam, hogy hányszor állok úgy az Úr elé, hogy úgy gondolom, hogy nekem kell megoldani valamit. És akkor ő szelíden megkérdezi, hogy még mindig nem érted. Hányszor aggodalmaskodva nézek előre, és úgy érzem, hogy valamit képtelen vagyok megoldani, túlélni, valami esélytelen, reménytelen, megoldhatatlan, és ő megkérdez, hogy még mindig nem ismersz. Nem tudom kinek, milyen terhe van most, milyen problémát lát, amit talán holnap reggel kell megoldani, munkahelyi feszültségeket, valamilyen terhet, amelyet nagyon nehéz cipelni már, mintha Jézus oda jönne mellénk, és azt mondja, hogy még mindig nem érted. Hát hidd már el, hogy tudok segíteni. Bízz bennem, bízzatok bennem, hogy nálam van az erő, a hatalom, és én vagyok az, aki megszánlak titeket. Ezen az estén a felolvasott, a hirdetett íge által, mintha az Úr Jézus azt mondaná, hogy szánakozom a sokaságon, és szánakozom rajtad. Tudom, mire van szükséged. Testi kenyérre? Vagy a mennyeire? Ismerlek téged, ismerem az életed, a bűneid, a gondjaid, és a legfontosabbat ajándékozom neked. Hát még mindig nem érted, hogy le lehet tenni, hogy meg lehet szabadulni, hogy el lehet fogadni a megoldást. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, hívja az Úr Jézus azokat, akik megfáradtak, megterheltettek. Nem elküldi őket, de némelyeket mégis eltávozva mellőlük magukra hagy. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, szoktuk énekelni. Vajon tényleg beérkezhet a szívünkbe? Vagy ott bent tanakodunk, hogy hogy lehet szabadulni a bűntől, hogy lehet tovább élni, túlélni, hogy lehet boldognak lenni, és semmi más nem kellene tenni, csak a kemény szív ajtaját kipattintani és engedni, hogy megnyíljon, és hogy bejöjjön az, aki mindent meg tud oldani, Hát még mindig nem értitek. Ezen a délutánon ez az ige arra bátorít bennünket, hogy merjünk bármilyen problémával, bármilyen teherrel, kérdéssel az Úrhoz jönni, akik azt mondjuk, hogy értelek már, Uram, itt vagyok, kérlek segíts nekem. Amen.